Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. Folytatjuk katekézisünket a családról, Erdő Péter bíboros a Család Isten tervében című kötetéből, amit a Család évében írt 2011-ben, egy kiváló olvasmány, egy rövid, gyakorlatias útmutató arra, hogy mit jelent maga a család. Teológiailag, a teremtő terve szerint, mik a társadalomban való részvételének a fontosabb pontjai, és az egyház és a család kapcsolatát tárgyalja a harmadik részben, az utolsó befejező részben pedig, amiről ma szó lesz, a család helyzete Magyarországon az, ami terítékre kerül. Az utolsó katekézisünkben azzal fejeztük be, hogy az egyház folytatja Krisztus hármas küldetését, amit ő rábízott tanítványaira, ezt pedig így oszthatjuk föl, hogy a papi, más szóval megszentelői, a prófétai vagy tanítói küldetése, harmadik pedig a pásztori küldetése. A keresztény ember ezeket természetesen maga gyakorolja, de ezeknek megvan a maguk jelentősége családi szinten is. Hiszen az ember az egyház feladatában közösségileg részesül. És így a házaspár, a család együtt fordul és a többiekhez, és a világ felé, és így szolgál. Hogyan valósul meg a hármas küldetés a családok életében? Mit kíván ez a családoktól? A tanítói küldetést elsősorban a szülők valósítják meg a gyermekeik felé. Ez azt jelenti, hogy ők a hit első tanítói és hirdetői a gyerekek számára. A vallásos nevelés nem lehet elég korán elkezdeni. Néha a szülők a hit egyetlen továbbadói a gyerekeik számára, különösen nehéz politikai helyzetekben, amikor tiltva van a hitoktatás. Néha azonban már a gyerekek is lehetnek tanúi a hitnek a saját szüleik számára, hogyha azok a szülők nem részesültek hitoktatásba, vagy vallástalanul, hit nélkül éltek, gyakran a gyerekek lehetnek Krisztus tanúi előttük. És ez is mutatja a családban a nagyon összetett, illetve nagyon egységes formálódást a hitben. Aztán, amit még ehhez hozzátehetnénk, hogy a jegyes oktatás idején, saját tapasztalatom szerint is, de mások is ezt megtapasztalták, néha egy jó találkozás, egy hiteles találkozás valakivel, egy lelki pásztorral elindíthat a hit útján, de ugyanakkor, ha csak az egyik fél hívő, a másik nem, a hívő félnek a maga hiteles keresztény élete, hitvallása is nagy hatása lehet a házastársra, a jövendő házastársra, illetve a jövendő családra is. Ez tehát a tanítói küldetése a családnak. Ezen kívül van a megszentelés szolgálata, amit a család ugyancsak megkap. Ugye a papi szinten ez a szentségeknek a kiszolgáltatása, akár az eukarisztiájé, a gyóntatásé és a többi szentségé, viszont a maga család és a szülők megkapják ezt a feladatot, megszentelő feladatot, azzal, hogy elvezetik a gyermekeiket a szentségekre. Ők az első hitoktatói tulajdonképpen a gyermekeiknek, és ilyenkor sohasem elég, hogyha csak elküldik őket a hittanra vagy a templomba, hanem csak az lesz a gyümölcsöző, hogyha ők maguk is részt vesznek, ha együtt vesznek részt a szentmisén. Így tehát a család együtt szentelődik meg. A harmadik, a pásztori feladat, Ez a segítő szeretet területén nyilvánul meg. A szolidáris segítség megszervezésének alapegysége is a család, írja Bíboros úr. Szolidáris szeretet, vagyis az összetart egymás iránt érzékeny. A szolidáris segítség megszervezésének alapegysége a család. A család az, aki, ahol egyáltalán annak a fogalma, mit jelent egymáshoz tartozni, mit jelent szolidárisnak lenni a másikkal, megszülethet, letisztulhat, vagy elmélyülhet. A nemzedékek közötti szolidaritás, a beteg vagy az éppen akkor rászoruló családtag, rokon, ismerős segítése, ez mindig a családnak volt az erőssége. Egyedül az ember képes rá természetesen, vagy valamilyen közösségben, de alapvetően egy külön küldetése a családnak, hogy a rászoruló családtagot segítsék. A felnövekvő gyerekek, amikor összefognak, egy nagyon erős hálót tarthatnak a szerencsétlenebb sorsú emberek alá. Amikor nem működnek úgy a szociális ellátórendszerek. Nem csak a családban, hanem más azon a bizonyos családon kívüli családoknál is, hogyha észreveszik, hogy van valaki, aki szükségbe került, az a gyermek, aki a családban megtanulta a szolidaritást, az összetartozást, az a gyermek érzékeny lesz mások szükségletére is, vagy hogyha azok többen vannak, azok a gyermekek, ha egy nagy családról van szó, akkor talán sokkal inkább össze tudnak fogni másokért. Vannak olyan népek, kultúrák, ahol szégyen és elképzelhetetlen, hogy az idős beteg szülő vagy testvér ne otthon a szerettei között töltse élete utolsó napjait. Természetesen sokaknak nehéz megoldani ezt, és ez nem azt jelenti, hogy ez most így kell általában lenni mindig és mindenhol. Ez az ideális, hogyha ezt meg lehet oldani természetesen, de éppen a család magyarországi helyzetéről szólva elmondja Bíboros úr, hogy mennyire átalakult a családnak a rendszere, és ebből következőleg az ilyen feladat is, hogy egy idős szülő otthon töltse élete utolsó napjait, sok esetben bizony kivitelezhetetlen. Nem azért, mert nem lenne jó szándékú az a család, hanem egyszerűen azért, mert ellehetetlenedik egyéb körülmények miatt ez a segítségnyújtás. A harmadik feladata a családnak, tehát a pásztori feladat, a másoknak az ellátása, segítése, a szociális érzékenység tartozik ide a családon, vagy a családokon belül. Erre egy kiváló példát olvasunk az apostolok cselekedeteiben, ami mindig megihletheti a családokat is, és a szerzeteseket is, szerzetes közösségeket. Azt olvasjuk ugyanis az apostolok cselekedeteiben, 4. fejezetében, hogy az első jeruzsálemi keresztények önként az apostolok lába elé tették a vagyonukat. Nyilván nem mindenki volt köteles, illetve nem volt köteles megtenni ezt mindenki, hanem aki önként tette. Mi volt ennek a jelentősége? Hát elképzelhető, hogy azok, akik az apostolok lába elé tették mindenüket, ők teljesen Krisztus követésébe álltak át, olyan értelemben, hogy maguk is tanítókká váltak, evangélistákká, de az is lehet, hogy a különösleges érzékenység a rászorulók iránt vezet őket arra, hogy ezt megtegyék. Minden esetre ez a különleges áldozatvállalás, vagy közösségvállalás másokkal, akiknek nincs annyi, mint nekünk, Ez különleges jellemzője a krisztusi közösségnek, mint a családnak is. Folytassuk azzal, hogyha ilyen nagy szerepe van az egyházban a családnak, akkor vajon az egyháznak milyen kötelességei vannak a családok iránt? Először is az egyháznak elő kell készíteni a fiatalokat a házasságra és a család életre. Itt említhetnénk a jegyes kurzusokat, amelyek nem csak emberi gondolkodást adnak át, hanem a hit fényében vezetik be őket a házasság szentségének titkába. Nyilván nem fontos, hogy ezek a jegyes oktatások mindig hosszú tan folyamok legyenek. Inkább az a lényeg, hogy kapjanak egy személyes élményt arról, hogy mit jelent hitben élni, hitben járni. Egy személyes élményt arról, hogy mit jelent plébániai közösséghez tartozni. Ugye gyakran ez a dimenziója a jegyes oktatásnak, csak nehezen kerülhet, vagy valósulhat meg, hiszen van, ahol nincs élő plébániai közösség, de van, ahol ez nagyon szépen működik. Ahol nincs ilyen élő közösség, ott talán nagyobb feladata van annak az egy-két családnak, akik maguk is keresztény, krisztusi úton járnak, együttműködve a plébánossal, sokszor nagy segítséget tudnak jelenteni egy-egy jegyes párnak. De a saját tapasztalatom az, hogy a kisebb falusi helyeken, ahol tényleg nincsenek nagy működő lelkiségi mozgalmak, ott a jegyesek közötti kapcsolattartás is nagyon sokat jelenthet egy jegyes kurzuson belül, amikor megismerkednek, és mondjuk néhány héten keresztül együtt vannak a jegyes oktatáson, kialakulhatnak olyan kapcsolatok, amik később is megmaradhatnak. És ide már szorosan kapcsolódik az egyháznak egy következő feladata, magának az esküvőnek a szertartása. Fontos, hogy ez ne valami külsődleges legyen, ne egyszerűen csak a látvány miatt rendezzék meg, hanem ennek a méltósága, az esketésnek, a liturgiának a méltósága nagyon sokat jelenthet, nem csak a jelenlévő pár számára, akik éppen házasságot kötnek, hanem azoknak is, akik ott vannak. Többször kaptam ilyen visszajelzést, hogy egészen különleges élmény volt számukra, a hozzátartozók számára részt venni egy esküvőn. Egyrészt azért, mert méltó volt a liturgia. És talán nem találkoztak az emberek sok hosszú időn keresztül már liturgiával egyáltalán. És valamit megéreztek itt, megtapasztalták, hogy az egyház liturgiája szép, az egyház liturgiája bevezet valamilyen mély titokba. Másrészt viszont azért volt nekik fontos, mert hogy ott voltak egy életre való elköteleződés mellett, amikor ezek a fiatalok házasságot kötöttek. Több szempontból is fontos, hogy méltó legyen egy házasságkötés, ez az egyháznak kifejezett feladata. Legyen ez egy szent élmény abban a korban, amikor mindenki, vagy nagyon sokan az élményekre fogékonyak csak. Az egyházi törvénykönyv szerint, hozzáteszi Erdő Péter bíboros úr, az egész plébániai közösség feladata, hogy a házasság kötés után kísérje az új családokat. Ez megint egy olyan feladat, ami nagyon dicséretes, ahol megvalósul. Gyakran azonban a megvalósítása ennek kisebb akadályokba, kisebb-nagyobb akadályokba ütközik, hiszen gyakran egy-egy családnak a saját maga gyerekeinek, illetve a egymásra szánt időt is nehéz megtalálni, nemhogy még más családokat kísérjenek. De nem véletlenül írja ezt az egyház, az egyházi törvénykönyv, nyilván ez is a katekizmus alapján kerülhet bele egy törvénykönyvbe. Tehát a lényeges része a morális tanításnak. Mégis akkor mi lett a kivitelezése ennek? Ezt minden helyen, ahol élünk, meg kell keresni, hogyan valósulhat ez meg a gyakorlatban. Sok helyen az történik, hogy egy-egy család más helyiségekbe megy el, hogy ott csatlakozzon egy-egy lelkiségi mozgalomhoz, akiknek már rendszeres találkozóik vannak, és így a házasságkötésük után is tudnak aktív kapcsolatban lenni más családokkal. Egyébként is már nem csak a nagyvárosokban, hanem más helyeken, most, hogy az ember könnyebben mozog, talán többeknek van autója. Tehát nem csak nagyvárosokban, hanem más helyeken is előfordul, hogy az emberek nem annyira egy-egy plébániához kötődnek, hanem inkább plébániákon átívelő lelkiségi mozgalmakhoz, illetve egy olyan plébániához, ahol működik valamilyen csoport. Visszatérve tehát a kis kötetünkhöz, megemlíti még a szerző, hogy 1999-ben a Püspöki Kar kiadott egy írást, körlevelet a Boldogabb Családokért címmel, és ebben több szempontot hoz, amelyek erősíthetik a házastársak kapcsolatát Istennel, másrészt a házaspárok és családok közösségeit is. Ezt érdemes megkeresni, tehát a Boldogabb Családokért ez a kötet címe. Sokszor a plébánia legfőbb támaszai az erős családokból álló közösségek. Csak így említem, hogy a mostani gondolatmenetek annak a fényében zajlanak, hogy az egyháznak milyen kötelességei vannak a családokkal szemben. Tehát egy-egy plébánia legfőbb támaszai az erős nagy családok. És ezeknek a közösségét, a létét nagyon kell támogatni. Fejlődését segíteni mindnyájunknak kötelessége, püspököknek, papoknak, világiaknak, más családoknak. Jó, ha van egy-egy plébánián helyiség a nagyobb családok számára, ahol összejöhetnek, illetve van lehetőségük közösen táborozni, nyaralni. Az egyháznak van mondani valója a krízisbe jutott házaspárok és családok számára is. Itt említhetők újra a lelkiségi mozgalmak, mint például a házas hétvége, vagy említhetném még a Kána nevű mozgalmat is, ami a Sömönöf közösség jegyében, illetve Sömönöf közösség szolgálataként működik a családok felé. A házas felek együttélése néha felbomlik, és súlyos esetekben akár jogos is lehet. A házasságtörés is alap lehet a külön vállásra, vagyis a vétlen fél kezdeményezheti a külön vállást. Az egyház mégis inkább a megbocsátásra és kiengesztelődésre szólít fel. Lehetséges az is, hogy az egyik fél súlyosan veszélyezteti akár fizikailag, akár lelkileg a házastársát vagy a gyermekeket. Ilyenkor esetleg éppen a család szempontja lehet az indoka, hogy a másik fél külön váljon tőle. Amikor ezekben az esetekben külön válásról beszélek, ez nem azt jelenti, hogy fölbomlana a házassági kötelék, egyszerűen csak külön élésről van szó. Tehát van ilyen eset, amikor erre jogos lehetősége, vagy jogos igénye lehet egy-egy félnek. Nyilván azt talán mindenki tudja, hogy a szentségi házasságot, amely létrejött, amelyet a testi kapcsolat is megerősített, az semmiféle hatalom nem bonthatja fel. A házasság egy életre szól. Aki önhibáján kívül különválik házastársától, vagy akit hűtlenül elhagynak, ha új együttélést vagy polgári házasságot nem létesít, járulhat szentségekhez. Nehezebb a helyzete már azoknak, akik polgári válás után házastársuk életében új polgári házasságot kötöttek. Ezt egyházilag csak akkor lehet megkötni vagy utólag érvényesíteni, ha két egybehangzó egyházi bírói ítélet mondja ki, hogy az első házasság valamilyen oknál fogva eleve érvénytelen volt. Ezt nem minden házasság esetében lehet kimutatni. Komoly feltételei vannak az érvénytelenség kimondásának. Minden esetre, aki ilyen helyzetbe kerül, annak erkölcsi kötelessége, hogy megvizsgálja, nincs egyházilag lehetőség arra, hogy valódi, elismert ok áll fönn az előző házasság érvénytelenségének kimondására. Miért mondjuk itt, hogy erkölcsi kötelessége? Azért, mert két téves magatartás szokott erőfordulni ezzel kapcsolatban. Vagy azt mondja valaki, hogy azt hiszi, hogy az egyházi fórumon is minden házasság semmisnek nyilvánítható, ha szeretné ezt az ember. Ez nem így van. Vagy a másik véglet az, hogy valaki nem foglalkozik egyáltalán az esettel, és azt mondja, úgyis mindegy, egyházilag a helyzet úgysem rendezhető. Több olyan házas együttélő párral találkoztam, akik így gondolkodtak, hogy hát itt már nem lehet tenni semmit. Aztán, mikor felterjesztették az egyházi bíróság elé az ügyüket, kiderült, hogy igenis van lehetőség kimondani a házasság eleve érvénytelenségét, egy-egy évbe beletelt, de végül aztán tudták rendezni az életüket Isten előtt és a szentség életüket. Érvénytelen a házasságban vagy házasságon kívül együtt élni bűnös, súlyos bűn, amely ellengezik a teremtő tervével. Hiszen az emberi szerelemnek a házasság és a család ad igazi értelmet. Ez az Istentől rendelt kerete és célja. Hozzá kell tenni, hogy az érvénytelen házasságban élők is sokszor külső körülmények terhe alatt szenvednek. Vagyis nekik is már természetes kötelességeik vannak az új kapcsolatból született gyermekek iránt. Nyilván nekik is helyük van az egyházban. Akkor is, ha nem járulhatnak szentségekhez, helyük van, és kell is élniük a keresztény életet. Az imádságban, a gyermekek vallásos nevelésében, a szent misén való részvételben, szent áldozás nélkül. Hogyha mindezeket élik, akkor esetleg később, ha lesz rá alkalom, az életüket tudják rendezni. Ez tarthatja meg őket addig. Ehhez Isten kegyelmét kérjük számukra mindig. És még akkor néhány szó arról, és ez a kötetünk utolsó fejezete, hogy milyen a család helyzete Magyarországon. Ez a Bíboros úr ezt az összefoglalót még 2011-ben írta, tehát már lassan 10 éve. Egy-két dolog változott azóta, de sok minden pontosan megállja a helyét úgy, ahogy itt írva van. És talán ebben a jelenlegi körülményben, amiben most vagyunk a járvány helyzetben, különös jelentősége van a ezeknek a soroknak. Nézzük meg tehát, milyen helyzetben van ma a család és a társadalom Magyarországon. A nyugati helyzettől eltérően a hazai körülmények, ahogy ma látjuk a családokat, nem szerves folyamat eredményeként alakultak ki, hanem hirtelen törések jeleit mutatják. A szocializmus szétzúzta a hagyományos családi élet gazdasági és társadalmi kereteit. Független kistermelők helyett az emberek kiszolgáltatott bérmunkások lettek. A munka területén a család már nem jelentett előnyt. Nem működött egységes egészként a család. Nem volt olyan feladat, amiből a család apraja nagyja kivehette volna a részét. A bérmunkától való függőség központilag tervezhetővé tette a családok nagyságát. Nagyon súlyos sorok ezek. Én magam is idősekkel beszélgetve annak idején, a tanyán élő idősekkel, akik elmondták, hogy hogy is volt, ez nagyon megdöbbentem. Addig egy nagy családként dolgozott együtt mindenki a földöken, az állattenyésztésben, és folyamatosan együtt voltak, és egyszerre csak el kellett menni a gyárba valakinek, másnak, útépítéshez, és így a család szétzilálódott, összezsugorodott a kert, vagy egyszerűen teljesen eltűnt, más helyen beköltöztek a városba, esetleg messze a szülőfalujuktól, és teljesen megváltozott így a család helyzete. A fizetések olyan alacsonyak voltak, hogy abból egy-két gyermeket lehetett csak felnevelni. Persze egy idő után, hogyha így telnek el évtizedek, akkor luxusnak tűnhet az, ha valakinek magasabb bére van, vagy az életkörülménye más, könnyebb. Milyen egyszerű eljutni odáig, hogy a rossz tűnik természetesnek. Azokban az időkben különleges hőségességet kívánt, ha valaki több gyermeket akart vállalni. Később az ember puszta termelő erővé alacsonyító rendszerben a munkaerő mobilitását alacsony színvonalú lakótelepek építésével akarták növelni. Így központilag tervezhetővé vált a lakások méretén keresztül a család nagysága is. Fizikailag is a legnagyobb nehézség egynél, kettőnél több gyermeket vállalni, felnevelni ott, ahol kicsinyke lakásba kell beleszorulni. Emlékszem, még gyerekkoromban, amikor unokatestvéreméknél voltam vendégségben, mindig elcsodálkoztam azon, hogyha mi ketten az unokatestvéremmel leültünk a konyhai asztalnál, akkor más már nem tudott leülni. Az ő édesanyja oda tette nekünk a levest, és annyi volt. Ő már nem tudott leülni, csak nagy nehézség árán. Ezzel szemben állunk otthon, pedig a családi ház egészen más volt falun. Ez a rendszer tehát, amelynek sok-sok hibája volt, vagy mondhatjuk bűne, 1990-ben látványosan összeomlott. Csak hogy nem az a helyzet, nem az a körülmény tért vissza, ami előtte volt. Nem kapták vissza a kis emberek a termelő eszközeiket. A családok nem tértek vissza ahhoz a termelői tevékenységhez, amit előtte nagyapáik folytattak. Aztán a középgeneráció sem tudott volna önálló földművelésbe kezdeni már, hiszen már gyárakban voltak, egyéb helyen elköteleződve, és ott onnan volt valamilyen biztonságuk. Nagyon nehéz volt az átállás arra, hogy újra fülddel foglalkozzanak az emberek. Aztán még egy nagyon fontos szempont, hogy kiveszett a szaktudás. Ugyanakkor beköszöntött a vad kapitalizmus. Mindez oda vezetett, hogy a munka, a megélhetés, az egzisztencia bizonytalanná vált. Ez a bizonytalanság pedig hosszú távon a család halála. Már a házasság kötéstől is sokan a külső körülmények bizonytalansága miatt rettennek vissza. Bizonytalan lett tehát a szaktudás értéke is. A rugalmasság látszott az igazi nyerő stratégiának. Ebben élünk most. Sok fiatal úgy érezte, hogy egyetlen hivatást, egyetlen szakmát sem érdemes magas színvonalon igazán jól elsajátítani, hiszen látja, hogy nem abban fogja tölteni az egész életét. Divattá vált egyfajta felületes, partalan ügyeskedés. Bizniszelgetés közszóval. És sokan már nem látják az összefüggést a munka és a megélhetés között. Ez egy nagyon fontos és nagyon szomorú kijelentés. A megélhetéshez és meggazdagodáshoz úgy tűnik, hogy szerencse kell, jó kapcsolatok kellenek, nem tisztességes munka. Úgy tűnik, hogy a tisztességes munka csak arra kárhoztatja az embert, hogy örökös kizsákmányolás védtelen áldozata legyen. Tehát sokak szerint a szaktudás és a munka negatív tényezőként jelentkezik. És az általános kiszolgáltatottságon kívül még további függőségbe sodorja az embert. Ez a közszellem, ez a közgondolkodás, amit nyilván nem mindenkin fogunk megtapasztalni, nem mindenki így gondolkodik, de van egy erős áramlat, ami ebben él. Nem csupán a képzetlen embereket érintette ez a változás, amikor, vagy amely szerint már nem a munkán keresztül kapcsolódunk be a társadalom életébe, hanem megrázta az értelmiség felső rétegét is. Abban az időben a KGST országaiban mindegyik országban be volt osztva, hogy milyen területen végeznek kutatásokat. Mikor megváltozott a rendszer és privatizálták a nagy cégeket, akkor a kutató részleget gyakran elvitték más országba ezek a cégeknek a vezetőségei. Így a legjobb magyar kutatók mentek ki külföldre dolgozni. A család vagy velük tartott, vagy itthon maradt. Az egyik házasfél távolléte mindenképpen megterhelés egy családnak. Nálunk nem volt olyan tömeges a külföldi munkavállalás vagy kivándorlás, mint mondjuk a szomszédos Romániában. Újra és újra megrázták tehát a családokat ezek a változások, sokfelé keresnek kellemes megoldást az életük számára. Úgy tűnik, a civilizációnk egy érdekes válságba jutott. Emiatt, más miatt is, amik viszont ezekből az előzményekből következnek, ez miatt van, hogy sok házasság válással végződik. Magyarországon a polgári házasság többsége válásba torkolik. Ezek a megfontolások tehát egyrészt egy ilyen szomorú helyzetet vázolnak fel előttünk, ugyanakkor pedig mindig fölmerül, hogy de ebben az esetben van-e remény, és hogy mi az egyháznak a lehetősége ilyenkor. Nyilván nem tudjuk a jövőt megjósolni, nem tudjuk, mi lesz az egész világ, és mi lesz Magyarországon, akkor, amikor ez a járványhelyzet elmúlik. Várható azonban kisebb-nagyobb mértékben, hogy a gazdaságok másként fognak működni, egyes helyen bizonyos területek nem fognak működni úgy. És ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy az egyház különösen érzékeny legyen azok iránt, akik nehéz helyzetbe kerülnek. Újra a személyes kapcsolatok lesznek fontosak, és újra itt van a lehetőség nekünk, hívő embereknek, hogy azt a reményt, amit Krisztustól kaptunk, amely minket összeköt hitben, ezt megosszuk a testvéreinkkel, akik válságos helyzetbe kerültek. Isten nem véletlenül enged meg nehézségeket, olyat is, mint az a mostani, de ebből ki tud hozni az ő kegyelmével valami szépet, amit még elképzelni sem tudunk. Legyünk tehát érzékenyek arra, amit Isten készít elő közöttünk, bennünk. A családról szóló katekézisnek a kis kötete most ezzel véget ér, folytatjuk majd, valószínűleg egy hasonló családdal, élettel, élet értékével foglalkozó egyházi dokumentummal. Addig is maradjanak velünk, és tartsunk össze imádságban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.